az Európa Rádióban.
A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége arra kéri a lelkipásztorokat, hogy az extrém meleg napokon nyissák ki templomaikat. A hűség riadóra tekintettel azt javasolják, hogy reggel 9 és 18 óra között kínáljanak menedéket a forróság elől a rászorulóknak. Különösen a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkészeket biztatják arra, hogy biztosítsanak hűsölési lehetőséget a templomokban. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet és poharakat, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Az egyház vezetése ezzel a felebaráti szereteten alapuló összefogással kíván segítséget nyújtani az időseknek és gyermekeknek a veszélyes időszakban. A református egyház megismételt felhívása a közösségi összefogást és az embertársak védelmét helyezi a középpontba a rendkívüli hőségben. Átfogó közép- és hosszú távú stratégia kidolgozását sürgette az energetikai és vízgazdálkodási kihívások kezelésére a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. A szervezet szerint a stratégiának a krízis kezelésén túl az ellátásbiztonság rendszer szintű megerősítését is célul kell kitűznie. Magyarország az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb energiaellátási helyzetével néz szembe Paks leállása és a hőség miatt. A szervezet üdvözölte, hogy több tagvállalata önként korlátozza az energiafelhasználását a kritikus időszakokban. A szövetség szerint szükség van vészhelyzeti szabályozásra, de szerencsés, ha az önkéntes vállalások önmagukban is elegendőek. A munkaadók, a kormányzat és a lakosság összetartásával és szolidaritásával sikeresen átvészelhetők a jelenlegi kihívások. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy, és a gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem alapfeltétel, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szombati bejelentése szerint. A miniszter a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakértőivel egyeztetett arról, hogyan tehetik gyermekbarátabbá és biztonságosabbá az ellátást. Hangsúlyozta, hogy a gyerek nem kis felnőtt, másképpen éli meg a félelmet és a kiszolgáltatottságot, ezért az ellátása különleges figyelmet igényel. Az egészségügyben minden gyermeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, az életkorának megfelelő figyelemhez, a méltósága tiszteletben tartásához és a testi-lelki biztonsághoz. A miniszter hozzátette, hogy ehhez nem csak megfelelő környezetre, hanem felkészült szakemberekre és világos gyermekjogi irányelvekre van szükség a gyakorlatban. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségéről szóló tájékoztatón. A rendezvényt a Bálna Honvédelmi Központban tartották azok számára, akiket korábban elküldtek a honvédségtől. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, hogy az érdeklődőket részletesen tájékoztatták a visszatérési eljárásrendről. A visszatérők az utolsó rendfokozatukkal és korábbi illetményükkel állhatnak újra a szolgálatba a Magyar Honvédségnél. A jelentkezők számára egy online felületet is létrehoztak, ahol 5 napon belül visszajelzést kapnak a felajánlott beosztásról. A rendőrség nem tartja meg az előttünk álló hétre tervezett országos sebességellenőrzési akciót a rendkívüli időjárásra és a hőségre tekintettel az országos rendőrfőkapitányság szombati tájékoztatása szerint. Az augusztus 3-ától 9-ig tervezett európai szintű roadpoll sebességmérési programot hazánkban a rendkívüli meleg miatt lefújták. A hatóság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség napjaiban a reakció idő megnőhet, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Emiatt a járművezetőknek azt javasolják, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel, fokozott óvatossággal vegyenek részt a közlekedésben. Indulás előtt mindenképpen gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, és hosszabb utakon tartsanak rendszeres pihenőket.
Az időjárásról.
Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néha zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
Európa Rádió híreit hallották. Magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok. Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
Ha egyszerűen akarom lefordítani, akkor az EBSZ egy olyan, mint egy magas szintű független nemzetközi döntőbíró. Az a feladatuk, hogy figyeljék a nemzetközi kötelezettséget többek között az emberi és a kisebbségi jogok betartását a világon, szóval tagországaiban is. A jelen delegáció az EBSZ-en belül a kisebbségügyi főbiztosnak a képviselői voltak itt, tanácsosi szinten, ami elég magas szint az EBSZ-en belül, és azt kell tudni róluk, hogy ők nem először járnak itt Kárpátalján, nem először érdeklődnek a kisebbségi jogok betartásával kapcsolatos, emberi jogok betartásával kapcsolatos helyzetünkről. Legutóbb másfél évvel ezelőtt találkoztunk velük, ugye akkor más a delegáció, de ugyanaz a képviselet volt itt.
A tavalyi évben például Dobrony környékén volt egy elég erős szélvihar, ami nagyon sok fóliasátornak vagy a borítását, vagy az egész fóliasátrat meghajlította, érte-kerte, tönkretette, tehát ez egy súlyos probléma, és egy olyan probléma, ami ellen nem igazán van védekezési lehetőség. Tehát egyedül, amivel tudnak a például a fóliasátros gazdálkodók védekezni, az az, hogy a fóliasátor építésekor nem spórolnak az anyaggal, erősebb, masszívabb, vastagabb falu csőből építik a fóliasátrat.
Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!
És közösségek mindennapjai a határon túlról.
Stúdiumon köszöntjük Rezes Józsefet, a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának ügyvezető igazgatóját. Köszöntjük műsorunkba!
Szép napot kívánok nektek is, és a kedves rádióhallgatóknak is!
Ebesz kisebbségi főbiztos hivatalának delegáció érkezett Kárpátaljára, és találkozó volt, amelyben a kötnek a oldalát is megkérdezték, hogy hogyan tapasztalják a kisebbségi sorsnak a változásait. Mi volt a terítéke, miről volt szó?
Először is kezdjük azzal, hogy mi is az az EBSZ, hogy a rádióhallgatók is tisztában legyenek azzal, hogy miért volt fontos az ilyen találkozó, és miért fontosak az ilyen találkozók. Ugye az EBSZ, vagyis az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, a világ egyik legnagyobb olyan biztonsági szervezete, amelynek többek között Magyarország és Ukrajna is tagja, 57 tagállama van. Ha egyszerűen akarom lefordítani, akkor az EBSZ egy olyan, mint egy magas szintű független nemzetközi döntőbíró. Az a feladatuk, hogy figyeljék a nemzetközi kötelezettséget többek között az emberi és a kisebbségi jogok betartását a világon, szóval tagországaiban is. A jelen delegáció az EBSZ-en belül a kisebbségügyi főbiztosnak a képviselői voltak itt, tanácsosi szinten, ami elég magas szint az EBSZ-en belül, és azt kell tudni róluk, hogy ők nem először járnak itt Kárpátalján, nem először érdeklődnek a kisebbségi jogok betartásával kapcsolatos, emberi jogok betartásával kapcsolatos helyzetünkről. Legutóbb másfél évvel ezelőtt találkoztunk velük, ugye akkor más delegációval, de ugyanaz a képviselet volt itt. Akkor felvázoltuk az akkori helyzetünket, hogy hogyan is állunk most a nyelvi kisebbségi jogainknak a biztosításával Ukrajnában, és akkor most jöttek egy ilyen összehasonlító, megint csak ilyen megfigyelő konzultációra. Tudomásom szerint ugye szombaton volt a találkozó velem, mint a Határmentő Önkormányzatok Társulásának ügyvezető igazgatójával, és előtte való nap ugye külön blokkokra osztva konzultáltak a kisebbségnek a képviselőivel, Csernicskó István rektor úrral és dr. Orsz Ildikó elnökasszonnyal tárgyaltak, meg a főiskolának a vezetőségével tárgyaltak péntek este, ott kimondottan csak az oktatási nyelvi jogokkal kapcsolatban tájékozódtak, és másnap ugye az általános nyelvhasználati jogokkal kapcsolatban tájékozódtak tőlem. Mindenféleképpen fontos az ilyen monitoring az ők részükről, mert ez egy ilyen nagyobb súlyt ad. Ugye sok minden megváltozott másfél év óta, ugye mindannyian tudjuk most az utóbbi két ország közötti az utóbbi időben lefolyt tárgyalások, aminek az eredménye gyakorlatilag egy diplomáciai jegyzékbe foglalt kötelezettségvállalás, ami bekerült majd ugye az Európai Uniós kötelezettség, integrációs kötelezettségvállalásaiba az Ukrajnának, és ugye ezt mutattuk be, hogy mik azok a dolgok, amiket sikerült nekünk ebbe a 11 pontba kitárgyalni. Reméljük és jeleztük is a számokra, hogy az ők jelenlétük, az ők megfigyelése ugye nagyban hozzá fog járulni majd ahhoz, hogy ezekből az ígéretekből, meg a papírra vetett megegyezésekből majd gyakorlati törvények is fognak születni.
Erről a találkozóról, ezekről a találkozókról készül valamiféle jegyzék, készül valamiféle záró okirat, és ha igen, akkor ennek mekkora súlya lehet majd a későbbiekben?
Mindenféleképpen minden egyes ilyen találkozónak az EBSZ részvevők nem azért jönnek csak, hogy kiránduljanak Kárpátalján, hogy az ilyen találkozók után ők maguknak jegyzetelnek, és saját házon belül, időzőjelben házon belül, ugye készítenek egy jegyzéket, készítenek egy anyagot, amit ugye majd előterjesztenek az EBSZ felső szintjére, ami gyakorlatilag nagy diplomáciai súlya bír minden egyes tagországnak és mindenkinek, aki ugye tagja ennek a szervezetnek.
Igazából másfél évvel ezelőtt voltak ugyanebben a körben. Volt-e különbség, mi az, amit elmondhatunk, hogy változott?
Másfél évvel ezelőtt ugye az volt a különbség, hogy akkor csak elmondtuk azt, hogy ilyen és ilyen problémáink vannak, ilyen és ilyen jogaink voltak 2014, 15, 16, 17-ig, és 17 után pedig ilyen jogkorlátozásokban volt részünk. Most annyiban volt más a helyzet, hogy azért elő tudtuk adni, és meg tudtuk nekik mutatni azokat a dolgokat, amiben változott a helyzet a másfél évvel ezelőtti helyzethez, hogy most már azért van a két ország között egy pragmatikus, struktúrált, előremutató meg konzultációs folyamat, aminek már konkrét eredményei is vannak, ugye több csatornán értesültünk ugye róla a 11 pontról, és arra belekerültek ugye az oktatási az oktatásnak a nyelvével kapcsolatos jogkérdések, az általános nyelvhasználata kapcsolatos, kulturális autonómiával kapcsolatos, politikai képviselettel kapcsolatos, szimbólumhasználata kapcsolatos jogszabályi rögzítések, ami megint csak hangsúlyoztuk számokra, hogy egyenlőre csak egy megegyezésről van szó, de reméljük azt, hogy majd ezek a pontok konkrét törvény módosításokban is bele fognak kerülni az ukrán jogkörnyezetbe.
Történnek ilyenkor esetleges megfogalmazása, javaslatok, vagy leginkább a munkának a célja az egy meghallgatás volt, a monitoring, ahogy
a munkának a cél, elsődleges célja a munkának az, hogy nekik a központi irodájuk az Kijevben van az ukrajnai képviseletnek, hogy ne Kijevből ítéljék meg azokat a dolgokat, amik történnek velünk kapcsolatban, hanem lejöjjenek ide, és a kisebbség képviselőivel gyakorlatilag terepen tudjanak tájékozódni azokról a dolgokról, amik minket érintenek.
A költőnek két fontos projektjéről mindenképpen szeretnénk még beszámolni ebben az időszakban. Öt kis térség már elkészítette a projektjét, amely a Planning for You-nak a vége felé járunk. Egy célkitűzése, hogy a kis térségek egy fejlesztési tervben lássák a jövőt.
Igen, mintha nem is olyan rég ültünk volna itt ugye ezeknek a mikrofonok előtt, és beszéltünk arról, hogy indul ez a projekt, és ugye már eltelt mindjárt másfél év. 2026 ez év december 31-ig fog kifutni ez a projektnek a futamideje, és gyakorlatilag már az elméleti oktatás és az elméleti terepmunka mellett most már nem is olyan rég, egy hónappal ezelőtt tudtuk prezentálni az első öt kistérségnek a fejlesztési stratégiai tervét, amit közösen a Nemzet Stratégiai Kutatóintézettel készítettünk el, és azokkal a szakértőkkel, akik egy hosszú távú képzésen vettek részt, amit közösen szerveztünk a Pannon Egyetemmel és a Nemzet Stratégiai Kutatóintézettel. Emellett négy szakértőnk még diplomával is gazdagodott, ők egy ilyen távoktatásban, a Pannon Egyetemmel közösen egy távoktatásban térségfejlesztési szakemberi képzésen vettek részt. Most két hete lették át a diplomájukat Magyarországon, de fontosabb ettől az, hogy ugye itt már öt kistérségnek megvan a kész stratégiai fejlesztési terve, egyelőre magyarul, magyar nyelven van meg, amikor majd meg most történik ennek az ukrán jogkörnyezetbe való adaptálása, integrálása, és ukrán nyelven való publikálása, és akkor lesz majd ugye mindenhol elérhető is a kistérségeknek, az önkormányzatoknak a honlapján. A következő lépésként ugye a következő hat kistérség maradt még hátra, akinek a stratégiáikat el kell, hogy készítsük, ez több mint valószínű, hogy augusztus végéig meg fog történni. Ezután sincs még vége, mert gyakorlatilag egy projekt menedzsment képzésen fognak még részt venni ugyanezek a szakértők, akik térségfejlesztéssel foglalkoztak eddig, és így fog ugye lezárulni az a kör, logikus véget fog kapni az egész pályázati projekt, aminek szerintem óriási eredménye van és lesz is.
Egy-egy ilyen kis térségfejlesztési stratégiának melyek a sarokkövei?
Ennek a stratégiai elkészítése óriási háttérmunkával zajlott, ugye SWOT elemzésektől kezdve adatbegyűjtéssel kapcsolatosan, demográfiai, vállalkozási számokkal, kitörési pontokkal, és ugye interaktív különböző szemléltető anyagok előkészítésével, történelmi háttéranyagokkal készítésével. Ez egy ilyen több mint 100 oldalas anyag, ami gyakorlatilag majd elérhető lesz mindenki számára. Már most egyébként publikáljuk a saját Facebook oldalunkra pár ilyen oldalakat, csak ugye az is egy ilyen vizuális képként publikáljuk oda, és több kommentben vártuk már, hogy hát ez az a nagy stratégia, hát nem mindenkit megszerették nyugtatni, hogy nem az a stratégia, a stratégiák ugye külön lesznek majd publikálva, ahol bárki megismerkedhet vele, elolvashatja, megnézheti, láthatja. Ez helyi szinten, önkormányzati szinten társadalmi egyeztetéssel történt meg, szóval voltak lakossági fórumok, ezzel kapcsolatban megbeszélték a helyi vállalkozói szférának, a helyi szociális, oktatási, önkormányzati szférának és lakosságnak a véleményét ezzel kapcsolatban. Szerintem ez egy nagy előrelépés, és reméljük, hogy amikor így komplektben meg lesz ez a 11 kistérségnek a stratégiája, párhuzamosan ugye Románia részéről a Szatmár megyében az önkormányzatok is készítik a stratégiákat, Szabolcs-Szatmár, Bereg vármegyében is készül, és akkor majd lesz egy ilyen összehangolt határmenti térségnek a fejlesztési stratégiai terve is.
Mi az, ami közös ezekben a határmenti térségekben, és benne van a fejlesztésben? Azon a turizmus, az együttműködések, logisztikai gócpontoknak a terve biztosan belekerült.
Pontosan ezekre a dolgokra, aminek ítéltél, ezek az egyik legfontosabb dolgok benne. A turizmus, a munkaerő migráció, a logisztikai kérdések, határátkelőknek a nyitása, és azok a minden kistérségnek a saját területén lévő lehetőségek maximális kihasználása, úgyhogy Hát vegyük terve azt, hogy gyakorlatilag Ukrajna előbb-utóbb az Európai Unió tagja lesz, nagyon reméljük, és akkor ugye nem lesz ez a határ, és akkor közösen tudnak fejlődni majd ezek a kis térségek, össze fogják tudni kötni a saját egyik nehéz, problémás lehetőségeit a másik erősségével, és így ki tudjuk egyensúlyozni, és egy stabilan fejlődő térségben tudunk majd gondolkodni.
Az önkormányzatok vezetői részéről milyen a visszajelzés az eddigi közös munkáról, vagy az eddigi közös gyümölcsökről?
Megmondom őszintén, hogy a projekt indulásakor nem volt olyan óriás nagy aktivitása az önkormányzati vezetők részéről azzal kapcsolatban, hogy ez hogyan is fog működni, de amikor már látták azt, hogy a gyakorlatban ez hogyan működik, látták azt, hogy önkormányzatoktól képezünk ki olyan embereket, akiknek majd ugyan ők fogják majd a hasznát élvezni, mert ezek az emberek ott maradnak majd az önkormányzatnak kis térségben, és továbbra is kamatoztatni tudják a tudásukat, amit nálunk szereznek. Valamint ezek a kistérségi stratégiáknak az elkészítése most nagyon jó időzítésben van, mert az ukrán jogszabályok szerint mostanra kell, ez év július végéig kell, hogy a kistérségek elkészítsék az összes kistérségi stratégiai fejlesztési tervüket, ami hogyha nem a projekten belül sikerül megvalósítani, nem a projekten belül sikerül megvalósítani, tegyük fel egy másik kistérségnek, információm szerint ilyen alvállalkozó cégek készítik ezeket a kistérségek fejlesztési terveket, ami nem kis pénzbe kerül az önkormányzatnak.
Mi lenne a következő elméleti lépés? Ma már tudjuk azt, hogy mi az, amit a helyi viszonylatban adottságaink, erősségeink, illetve hátrányosságainkból lehetne tennünk fejlesztések szempontjából. Azaz, hol látnánk magunkat 5-10 év múlva a kistérség életében? Mi az, amit most jó lenne tovább vinni ezek után, ez a projekt a Penning for You befejeződik mondjuk itt az év végén?
Nehéz ilyen konkrét dolgokat mondani, és konkrét dolgokat előrevetíteni, mert a fejlesztési, tervezési procedura az elég komplikált, pláne nálunk komplikált itt a háborús helyzetben. Itt nehéz olyan stabil jogkörnyezetben mozogni, amikor egy kis térség azt mondja, egy önkormányzat azt tudja mondani, hogy 4-5-10 év múlva ott szeretném látni magam, milyen is ilyen adó bevételeim lesznek, ilyen és ilyen körülmények között fogok dolgozni, de mindenféleképpen a turizmus és a mezőgazdaság irányvonal az, amire hangsúlyt kell fektetni, és emellett kihasználni a határok közelségét ahhoz, hogy partneri kapcsolatokat építeni ki az Európai Uniós testvértelepüléseinkkel, és minél több fejlesztési projektet bevonni az önkormányzatainkba. Ezek a fejlesztési projektek lehetnek soft, lehetnek kulturális, lehetnek ilyen általánosságában, de inkább az ilyen konkrét kézzelfogható eredmények lenne szükség, mint a központi vízelvezető rendszer, víztisztító rendszerek, az oktatási, kulturális, önkormányzati infrastruktúrának a javítására, az utak javítására, amire sajnos most a mostani adóbevételek és térségeknek nem adnak lehetőséget.
Bízunk abban, hogy az uniós forrásoknak a lehetősége az egyfajta keretet ad majd, és a megvalósítási szakaszban is jó segítségünk lesz munkóként. Egy másik fontos együttműködési szerződés köttetett a megyei Hoblenergóval. Mit kell erről tudnunk?
Pontosan a megyei energiaszolgáltató ZRT-vel folynak most a tárgyalásaink. Pár napon belül szerintem meg is kötjük azt az együttműködési szerződést, aminek a keretein belül augusztus és szeptember folyamán ilyen kiszállásos lakossági fórumokat fogunk tartani a önkormányzatainkban, ahol ugye a kötnek a vezetősége, valamint a megyei Zakarpátja Hoblenergónak a vezetősége, valamint a szakemberei fognak velünk tartani, ahol három síkon fog mozogni az egész, ahol lesz rá igény, ott lakossági fórum, ez a lakosság számára fognak válaszolni kérdésekre, hogyan megy a tarifikáció, mikor kell villanyórákat cserélni, mire kell odafigyelni, milyen biztonsági előírásoknak kell megfelelni, a zöld energiára való áttérésnek a jogi hátterei, hogyan kell elindulni valakinek, aki napelemeket akar felszerelni a házára, valamint az önkormányzati vezetők számára lesz egy második sikon való konzultációs esemény, és a harmadik pedig a helyi vállalkozói szférának, ugye, mert a vállalkozói szféra az más áron kapja, miért kapja más áron, nekik hogyan történik ugye az ármegállapítás, és hogyan működik milyen támogatási rendszerek vannak, esetleg lehetőségek vannak a vállalkozói szféra számára ahhoz, hogy kedvezményesebb áron tudjon hozzájutni az elektromos energiához. Erre gyúrunk most idézőjelbe, ezt próbáljuk most összehozni, reméljük, hogy augusztus-szeptember folyamán ezt meg is fogjuk tudni valósítani.
A Adásidőnk végéhez érkeztünk, külön köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, kitartást és sok áldást kívánok az életére munkájára.
Én köszönöm a meghívást és további szép napot mindenkinek.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Rezes Józseffel, a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
Oh, I've been desperate, cried those loud prayers, like Job on his knees, saying, Lord, I need more than a little help. I've been surrounded, felt fear on all sides, like Daniel and the lions. I know when I fight, I don't fight by myself. When I needed rescue, Jesus, you came through. Oh, in my hardest season, your promise held true. And every time I've given in, Lord, you've proven again that you're still my Savior now. Jesus, you came through when I needed rescue.
It's just in your name.
You, Jesus, when I've been defeated, I know you'll pull me out of my grave. When I needed rescue, Jesus, you came through. Oh, in my hardest season, your promise held true. And every time
és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Stúdiónk vendégeként köszönhetjük Varga István falugazdást. Üdvözlünk műsorunkban, köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket.
Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat.
Az elmúlt hétvégén azért nagyon rossz látvány volt, hogy volt Kárpátalján több olyan település, ahol végig söpört a vihar, és a fóliákat is igen keményen megtépázta. Szerencsére a vonzás körzetünkben nem tudtunk ilyen kárról beszámolni, és nem kegyelméből azért, hogy a nyár még tartogat meglepetéseket. Mennyire veszélyes ez az időszak a fóliák gazdaságára, mennyire veszélyforrás maga a vihar?
Az utóbbi években tapasztalható klímaváltozás az ugye a szélsőségeket felerősíti, tehát ezek az erős viharok, szelek, ezek egyre gyakrabban mutatkoznak. A tavalyi évben ugye most elmondható a mostani viharról, hogy a kárpátalja magyar lakta településeit az úgymond nem érintette, vagy csak a széle érintette ennek a viharnak a hatására, de a tavalyi évben például Dobrony környékén volt egy elég erős szélvihar, ami nagyon sok fóliasátornak vagy a borítását, vagy az egész fóliasátrat meghajlította, eltekerte, tönkretette, tehát ez egy súlyos probléma, és egy olyan probléma, ami ellen nem igazán van védekezési lehetőség, tehát egyedül, amivel tudnak a például a fóliasátras gazdálkodók védekezni, az az, hogy a fóliasátor építésekor nem spórolnak az anyaggal, erősebb, masszívabb, vastagabb falu csőből építik a fóliasátrat, és ugye bizonyos időközönként ezt tudjuk, hogy a UV-sugárzás hatására hiába az van írva, hogy 7 évet bír mondjuk az a fóliapalást, de 5 év után már nagyobb annak a veszélye, hogy egy erős szél azt letépi vagy elszakítja. Tehát bizonyos időközönként arra fel kell készülni, hogy ezt bizony cserélni kell. És ahogy láttuk a közösségi médiában a felvételeket erről a viharkáról, nagyrészt a fóliasátrak borítását vitte el, és nagyon sok esetben a favázas, tehát ezeket a gyengébb, tehát olcsóbb a fából megépíteni a fóliasátrat, de sokkal nagyobb a kitettség annak, hogy egy szélvihar esetén, vagy egy ilyen időjárási körülmény esetén ez összetörik, tehát hogy nagyobb a kárnak a lehetősége. Sőt, amiket láttam felvételeket, ugye én nem jártam ott a helyszínen most, de amit láttam felvételeket, azok a fóliák, amik elhajlottak, megtekeredtek, azok főleg ilyen véknyabb vázból épített fóliák voltak.
Tehát gyakorlatilag nem bírják azt a nyomást, aminek ki van téve egy ilyen vihar esetén.
Hát így van, és ugye még pluszba jön ahhoz, hogy most van a termésnek egy erős mennyisége, például ha gondolunk egy paradicsomra, rajta van 3-4 fürt a magán a töveken olyan fürt, ami már megnőtt, tehát az önmagában egy elég nagy súlyt jelent, és ez is a fóliasátornak a szerkezetén van, tehát a kereszt merevítőkre van megcsinálva a szerkezet, és ott lóg, és ugye ez egy plusz terhelés a fóliának, és amikor oldal irányból kapja a szelet, akkor ez a, ahogy húzza lefele ez a nagy súlyt, könnyebben eltekeredik egyszerűen a fóliaváz.
Különböző kárenyítési források vannak, jellemző az Kárpátaljára, hogy akár jégkár, akár viharkár ellen biztosítást kötnek a gazdák, gondolok itt, hogy nagyobb méretű fóliaházakban keletkezett károkra?
Hát akikkel én vagy mi kapcsolatban vagyunk, gazdák, ezek általában ilyenekkel nem nincsenek kapcsolatban. Azt nem tudom, hogy mennyire működik jó, mert van azért költözött Kárpátaljára most a háború alatt néhány olyan cég Ukrajnából, amelyik több fólia, ilyen fólia telepeket csinált egymás mellé 10-20 fóliát. Nagyobb cégek lehetséges, hogy ők kötnek biztosításokat. Valószínűleg itt is úgy működik, hogy aki olyan biztosítóval szerződik le, ahol magasabb a biztosítás árat, valószínűleg van kárenyhítés is. De nem tudom, mennyire működik ez jó nálunk.
Mi van akkor, amikor megtörténik a baj? Mit tehet? Hirtelen a kárfelmérés az előbb, hogy kiegyesek a csövet, vissza a fóliát, vagy megfázik ilyenkor tönkre, vagy ilyenkor mi történhet ilyenkor?
Hát ugye több függ a kárnak a mi voltjától is, tehát van olyan, hogy a több éves fóliát leszakítja a fóliáról, ugye még akár azt is meg lehet tenni, hogyha szeretnénk megmenteni a csővázat, hogyha látjuk ezt a nagy vihart és ott vagyunk, akár el lehet vágni a fóliát is, mert akkor egyszerűen letépi a szél, de a vasváz megmarad. Másnap veszünk egy új palástot, igaz, hogy ez anyagilag az is pénzbe kerül, de a vasszerkezetnek a helyrehozatalához képest ez elenyésző az összeg, és egyszerűen ráhúzzuk az új palástot, ez egy napos munka, de helyrehozható. Ezzel szemben, amikor ez a vasszerkezet elhajlik, tehát ezek a csövek elhajlanak, ugye ez ívre van hajlítva, ez amikor egy ilyen új deformáció van benne, az gyakorlatilag nagyobb munka helyrehozni, mint egy új fóliát építeni. Tehát ezeket a csöveket le kell vágni, először ki kell egyenesíteni, utána újra behajlítani, tehát ez egy óriási nagy munka, és így a szezon közepén elég nehezen elvégezhető, hiszen ha ott valaki elkezd ezzel dolgozni, az ott lévő termőállapotban lévő akár paprika, akár paradicsom, akár uborka, ez valószínűleg megtapossa, tönkreteszi, tehát nem igazán lehet ilyenkor a szezon közepén ezt helyre is hozni. Tehát ez egy komoly probléma, míg a palásnak a cseréje az megoldható úgy is, hogy ott terem, sőt, ugye már ilyenkor Most így a nyár közepén nincs az, hogy éjszaka lehűlt nagyon a levegő, és akkor megfázott, mert nyilván lehűl a levegő éjszakára, de nem annyira, mint korán tavasszal, amikor az a fontos, hogy az éjszakai fagyokat, meg a hidegeket átvészelje a fóliába, tehát magát a palásnak a cseréje az kivitelezhető, de ha a vászérkezet hajlik meg, akkor ott könnyen tönkre megy a termés.
Tehát a benne lévő kultúra gyakorlatilag imitamot sérülés nélkül tudná átvészelni ezt a helyzetet?
Hát az, hogyha csak a fólia palást ott letépi a szél, azt viszonylag kevés sérüléssel meg tudja úszni, de ha a vászérkezet elhajlik, tehát volt olyan, hogy ráhajlott szinte a vas a paradicsomra, tehát ott az gyakorlatilag nehezen, nem szinte menthetetlen.
Nézzük meg, hogy mi van a fóliánkon belül most, melyik a top zöldségek, amelyek jelenleg teremnek is, mi velük a helyzet?
Hát ugye itt Kárpátalján nagyon sokféle kultúrával az emberek foglalkoznak és próbálkoznak. Ugye talán első számúnak lehet mondani, vagy ami a legtöbb van, az az uborka termesztés, és nagyon sok uborka van fólia sátrakban. Sajnálatos módon itt a piaci ingadozásoknak talán ez az egyik legjobban kitett növényünk. Rengeteg áringadozás van, sokszor nem is tudni, hogy mi indokolja, különböző ünnepek, stb. Meg mindenféle viszonyok, tehát nagyon könnyen az uborka, salátóborkáról beszélek. Egyszer 20 grívnya, a következő héten 5 grívnya az ára, azut megint visszamegy 15 grívnyára, tehát egy csomó ilyen ingadozása van, és emiatt a gazdáknak ez elég nagy probléma, mert az uborka az nem olyan, hogy ott hagyjuk, azt így is úgy is le kell szedni két naponta, ha magas az ára, hanem nyilván próbálnak olyat, hogy egy kicsit betárolják, később adják, várják az árnak a jobbra fordulását, de ez komoly probléma, most is pont egy olyan hullámban vagyunk, amikor az uborka ára nagyon alacsony, tehát itt komoly gondok vannak, nagyon sokat terem az uborka, már az újra vetett, tehát már a fólia sátrakban nem is egy szezont van az uborka, hanem úgy van, hogy volt egy koratavaszi, az már letermett, azt kiszedték és újra vetették, és az újra vetett is már termőre fordult. Tehát a mennyiség nagy, az eladás az nehéz.
A másik közkedvelt zöldségünk az a paradicsom. Hogy állunk vele most?
Igen, a paradicsom az szintén termőre fordult a fólia sátrakba, de most a hűvösebb éjszakákra váltott, emiatt a kinti, tehát a szabadföldi paradicsom terméseire még egy kicsit várni kell, vagy ha terem is, még kevés van rajta. Emiatt most a benti paradicsom ára ez elég jó, tehát jó árba el lehet adni, és van is rá kereslet, tehát aki jól időzítette, és most van szép áruja, azt viszonylag jó árba el tudja adni.
Másik nagy szezonális kedvencünk a csemege kukorica. Hogy állunk ebben?
A csemege kukorica szezonja az zajlik, gyakorlatilag a gazdák eléggé kitolták már a csemege kukoricának a termesztését, tehát kezdődött a fóliasátorban termett csemege kukoricával, az már nyilván régen letermett, azt már letörték, már a kintinek is az a része, amelyeket fátyófóliával takartak, vagy vállalva a kockázatot takarás nélkül korábban elültettek, már azoknak is a szezonja lassan lefelé megy, és a sima takarás nélkül is most terem, de egyelőre a piac elég stabil, tehát jól eladható a csemege kukorica, ez is gyakran fontos, és nem lett akkora a szokott lenni a csemege kukoricánál is így nyár közepén, július közepén egy olyan, hogy túl sok van a piacon, és leesik az ára 4-5 grívnyára csövenként. Ez most egyelőre vagy később lesz, vagy reméljük a gazdák szempontjából, hogy nem lesz ilyen, és marad ez a minimális 15 grívennyes ár csövenként, mert ezzel a gazda is úgymond egy normális hasznot tud betakarítani.
Egy aszályos időszak van mögöttünk, illetve nagyon úgy néz ki, hogy előttünk is, illetve éppen abban vagyunk benne, sokan attól tartanak, hogy a föld az nagyon kiszárad, és hát a krumpli az bent terem a földbe. Milyen a krumpli termés, hogyan mutatkoznak az első termések?
A sajnálatos módon ez a szárazság, ez már több éve, tehát több évet tartó folyamat az, hogy kevesebb csapadék hull évente, mint amennyire szükség lenne, vagy amennyi a megszokott. Emiatt nagyon sok kultúránk csak öntözéssel, tehát szabadföldön is, meg bent is nyilván csak öntözéssel lehet megtermelni dolgokat. Gond van ott, ahol igazából nem lehet öntözni. Tehát ez a szárazság most már érinti például a szőlőtermesztőket is, akiknek hegyoldalban van a szőlője, mert a szőlő bár nagyon szereti a meleget, és jó bírja a szárazságot, de az, hogy már több éve nem hull elég csapadék, ez egyre jobban megmutatkozik a szőlőn, tehát maga a tőkéknek a vitalitása, az látszik, hogy egyszerűen nincs elég nedvesség neki, és küzd a szőlő, mert olyan, hogy igazán, hogy bírja a szárazságot, de nem bír olyan mennyiséget teremni, mint amit kellene például. A burgonyára visszatérve, nagyon sokan öntözik, tehát ott is gond volt a korai burgonyánál, gond volt az, hogy többször megfagyott a tavasszal, emiatt a termés mennyisége kicsit visszaesett, de viszont aki tudta öntözni, annak elég normális mennyiségeket tud betakarítani, úgyhogy egyelőre nincs gond a burgonya termesztésnél. Ott van gond, aki nem tudja locsolni, ott valószínűleg a termés mennyisége az átlag alatt lesz.
A növények a locsolást azt mennyire úgymond igénylik periódikusan, napi szinten, vagy lehet csak minden másnap, vagy milyennek a helyes eljárása?
Ugye itt minden növénynél más a helyzet. Van olyan növény, amit gyakrabban kell locsolni, valamit ritkábban, van, amit nem locsolnak, van, amit nem szabad úgy, hogy csak egyszer-egyszer. Például a görög dinnye termesztésénél van az, hogy két lehetőség van, tehát mikor elvetjük a görög dinnyét, akkor vagy neki kezdünk és locsoljuk folyamatosan, vagy egyáltalán nem locsolunk. Ez azért van így, mert a görög dinnye is jó bírja viszonylag a szárazságot, tehát mélyrehatónak a gyökerei, de ha ritkán, de adunk neki néha öntözéssel vizet, akkor a gyökerei nem szöknek olyan mélyre.
Elkényeztetjük?
Így van, és ugye itt az a lényeg, hogy ha elkezdik az öntözést, akkor hektáronként el lehet érni 80-100 tonnás termést is. Ha nem öntözünk, abszolút nem öntözünk, akkor nem lesz csak 20-30 tonna hektáronként a termés mennyiség. Így van, tehát egyszerűen, de a lényeg az, hogy a kettő között nincs átjárás. Tehát nem lehet úgy, hogy valamennyit néha locsolom, és akkor 50 tonnát fog teremni, hanem vagy nem locsolom, vagy ha locsolom, akkor mindig locsolom. Tehát ilyen is van, tehát ez egyszerűen, ahogy beállítom a technológiát, azt úgy kell csinálni végig, és a rendszeresség az fontos a növényeknél, tehát az uborkánál például a fóliasátorban, hogy minden nap kell locsolni, ott a vízmennyiség változik attól függően, hogy mennyire nagy a forróság, tehát attól függően kell neki a vizet adni, de az például minden nap kell locsolni. Van olyan, amit hetente kétszer kell locsolni, tehát itt ez mindig a kultúrától függ, hogy milyen gyakran locsolunk.
Mi a helyzet a hagymával? Most már azt látjuk, hogy annyira új hagyma nincs, legalábbis amit korábban eldugattak, az most már úgy szépen megnőtt. Itt van-e már az ideje, hogy kiszedjük a földből?
Ha idejébe földbe került a hagyma és érkezett megnőni, ugye most túl nagyokra nem lehet számítani túl nagy hagymákra, mert egyszerűen a szárazság azt is érintette, tehát megnőttek a hagymák, de viszonylagosan apró maradt. De most már úgy néz ki, hogy beért a fája is leszáradt, be van érve a hagyma. Ilyenkor, amikor már teljesen beért és szárad elfel, akkor nem igazán érdemes kint hagyni, mert bár elég kicsi most az esély az időjárás jelentés szerint, hogy egy nagy eső jönne, és ugye a hagyma a földeken megázik, újra gyökrezik, és akkor az eltarthatósága télen az nagyban romlik, de igazság szerint, ha az a hagyma már beérett, akkor érdemes a földről betakarítani, és egy száraz, fedett helyen még kiterítve szárítani azért, hogy télen el tudjuk jól tárolni.
Az uborkáról beszéltünk, hogy mindjárt véget ér a szezon. Mi az, ami következő feladat lesz majd a fóliákban?
Hát itt különböző megközelítések vannak, nagyon sokan sokféle kultúrával próbálkoznak az uborkán, mint ahogy említettem, újra vetik, és lesz ugye őszi uborka, most jön ugye a berakási szezon, talán ez egy kicsit az árakat is megdobja, bár itt az áringadozásba belejött az is, hogy a konzervgyárak közül nem mindegyik működik folyamatosan. Tehát a konzervgyárak, mikor egy bizonyos árszinten megveszik az uborkát, akkor az legalább a minimum szintet megtartja, és akkor ez jó jön a gazdáknak, de sajnos nem működnek jól a konzervgyárak se. Úgyhogy jön most az őszi uborka szezon, aztán van, ahol paradicsom kerül be másodszor is, tehát valahol összre termesztenek paradicsomot, tehát újra van ültetve a korai paradicsom után újra paradicsom jön, aztán valahol ugye sárgadinnye volt most a fóliában, az most termett le, és készülnek. Szamócát fognak ültetni be a fóliába, mert ugye azt is most kell ősszelbe ültetni, hogy idejében el kell ültetni ahhoz, hogy jó be tudjon bokrosodni, és tavaly, vagyis jövőre szép termést adjon. Tehát itt nagyon sokrétű, és ugye mindig az megy, hogy mi lesz a legjobb, sajnos a mezőgazdászok a jövőt nem tudják megmondani. Azt tudjuk elmondani esetleg, hogy az idei évben, vagy tavaly még volt az a kultúra, amelyik jó fizetett. Például a szamóca az idei évben, mivel sok helyen megfagyott, ezért végig nagyon jó ára volt, tehát akinek sikerült megvédeni, nagyon jó pénzt árult belőle. Ez nem azt jelenti, hogy jövőre is nagyon jó lesz a szamóca ára, mert lehetséges, hogy nem fagy meg, és dömping lesz, és egyszerűen leesik az ára, mint az uborka. Igen, tehát ezt nagyon nehéz a jövőt megmondani, inkább azt tudjuk megmondani az idei évben, kinek mi sikerült jó, hogy mi működött jó.
Aratásnak az ideje már javában zajlik, gabonafélékkel mi a helyzet vidékünkön?
Igen, az aratás is ugye elkezdődött így Péter Pál napja környékén, és az ősieket azokat aratják, az árpát, és már a buzát is elkezdték aratni. Hát sajnálatos módon itt is a szárazság rányomta a bélyegét a termés mennyiségére, tehát elég keveseket aratnak mennyiségbe, tehát itt ilyen 2-3 tonnák hektáronként a buzánál, ez sajnálatos módon ilyen üzemanyagárak mellett nem tud hasznot hozni. Ez egy súlyos probléma, hogy évről évre már lassan nullára se tudják kihozni a szántóföldi termesztés, és ez egy komoly gond, mert egyre kevesebben foglalkoznak ezzel.
Mintha lenne ebben valami tudatos cél is. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgethettünk erről, és kitartást kívánok, és sok áldást a munkájukra.
Köszönjük szépen mi is a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Varga István falugazdásszal beszélgettünk.
Atmosphere. Spirit of God, you're here. You have all authority. I pray over my heart and mind. I am healed by your stripes. Your blood declares that I am free. In the mighty name.
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
Ablak. Az Európa Rádió kárpátaljai magazin műsorát hallották. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.
I walked among the shadows. You wiped my tears away, and I felt the pain of heartbreak, and I've seen the brighter days, and I've prayed prayers to heaven from my lowest place, and I have held your blessings, God, you give and take away. No matter what I have, your grace is enough, and no matter where I am, the mountains I will bow my life to the one who set me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley I know I am not alone. You're God of the hills and valleys. Dreams get broken, in you I hope again. No matter what, I know I'm safe inside your hands. On the mountains I will bow my life to the one who set me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing
and I am not alone.